Urunk, hálát adunk neked a te kegyelmedért, hálát adunk az új évért, amit engedtél nekünk megírni. Köszönjük az eddigi emlékeket, amikre visszatekinthetünk, köszönjük a te igédet, amivel bátorítást vehetünk az előttünk lévő dolgokra nézve, és arra kérünk, hadd emeljük most hozzád a szívünket ezen az Isten tisztelten. Kérünk, hogy te nyisd meg a mi gondolatainkat, lelkünket, hogy valóban a te igéd és szent lelked által munkálkodhass bennünk, ne csak ma, hanem ma kezdve, vagy ma folytatva, vagy ma megerősítve te munkádat bennünk egész évben és egész életünkben. Legyen tiéd ezért a dicsőség, kérünk, te szólj hozzánk ma is. Amen. Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom, 17. fejezetből a 34-től a 36. verseket. Mondom nektek, azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban, az egyik felvétetik, a másik pedig ott hagyatik. Két asszony őről együtt, az egyik felvétetik, a másik pedig ott hagyatik. Ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Ha még visszaemlékszünk, jó régen a gyermekkarácsonyunkkor volt szó a Lukács evangéliumában arról, hogy ugyebár megkérdezik a farizeusok Jézustól, hogy mikor jön-e az Isten országa. És ott a Jézus, ahogy válaszol, kétféle aspektusát látjuk ennek az országnak, van egy lelki, és van egy fizikai megvalósulása. A lelki részéről már beszéltünk, amikor azt mondja Jézus, hogy az Isten országa nem úgy jön el, hogy azt mondják, hogy itt van vagy ott van, hanem az Isten országa közöttetek van. És beszéltem arról, hogy ott és akkor a zsidók, illetve mi ma ugyanezt éljük meg, amikor az Isten országa nem egy fizikai módon keresendő, hanem sokkal inkább egy lelki-szellemi ország ez, elsősorban a szívünkben, elsősorban Jézus személyében. Ma nem tudsz kijelölni egy ilyen területet bárhol ezen a világon, hogy na ez az Isten országa, ettől eddig. Hanem az egész világon átívelő valami, egy lelki-szellemi ország ez egyelőre, Krisztusnak a népe, Istennek az egyháza, a hívők közössége. De a mai szakaszunkban, amit majd kicsit részletesebben próbálok végignézni, Jézus a fizikai Isten országáról beszél, amit majd meg fogunk látni, ami majd be fog következni. És ez a folytatása a Lukács evangéliumának, amit a tavalyi évben elkezdtünk tanulmányozni. Amikor ehhez a szakaszhoz értem és láttam, azt gondoltam, hogy mennyire jó egy ilyen tanítással, egy ilyen igével lépni az új évre, amikor valóban felemelhetjük a szívünket valami olyan dologra, ami igazán fontos. És nem csak annyira, hogy mi lesz vajon ebben a 2024-es évben, hogy mi lesz új, mit hoz ez az év, milyen gazdasági, milyen politikai, ki tudja, milyen személyes történések lesznek az életünkben. Ki tudja ezt megmondani? Bátoríthatna minket Isten ígérete ezzel, azzal, amazzal. Ha valaki olvassa napról napra az igét, akkor vehet is belőle bátorítást, kiigazítást. De így az év első napján szerintem ennél jobbat nem tehetnénk, mint hogy valóban felemeljük a szívünket arra az Isten országára, amire Jézus itt figyelmezteti a tanítványait. És ennek a bevezetés kapcsán hadd mondjam el azt, hogy amikor ezt a zsidók megkérdezik Jézustól, a Krisztus visszatérésére, az Isten királyságának a fizikai felállítására úgy gondolnak, mint valami dicsőséges, valami beteljesedő csúcspontja ennek a történelemnek. Sőt, azt gondolták, hogy ők lesznek ennek a középpontja is talán, mint akik Ábrahám fiai, mint akik Isten választott népe. És mikor Jézus elkezd beszélni az Isten országáról a farizeusoknak, meg a tanítványainak, akkor valami egészen mást mond erről. Azt mondja nekik, hogy amikor eljön az Isten országa, az valami félelmetes, valami rettenetes, valami ijesztő, pusztító ítélettel teli dolog lesz. Soha nem gondoltak erre a zsidók. Ez megdöbbentette nem csak a farizeusokat, hanem talán még a tanítványait is, akik ezt hallják, akik egy dicsőséges királyságot vártak, azt, hogy majd győzedelmesen a Messiás mögé beállnak, és ehelyett azt mondja Jézus, egy pusztító ítélet fogja megnyitni az Isten országának az eljövetelét és felállását. Hadd mondjam azt, testvérek, hogy ahogy Jézus ezt elmondja, és ahogy mi is erre gondolhatunk ma, ennek a kérdésnek a megítélése szétválasztja az embereket. Ha az Isten országának eljövetele nem egy dicsőséges, hanem egy pusztító ítéletekkel teli esemény sorozattal nyílik meg, kérdés az, hogy számodra örömteli várakozás van-e ez iránt, a Krisztus visszajövetele iránt, vagy pedig valamiféle rettegés ettől. Mit szeretsz jobban, ebben a világban élni, vagy vágyod azt a világot, amit majd az Isten országa jelent, amikor felállítja Jézus az ő királyságát? De hadd mondjam el még ugyancsak a hosszú bevezetés második részeként, hogy Jézus második eljövetele, amikor a királyságát majd felállítja, ez az ő dicsőségéről szól. Az ő tiszteletéről szól. Arról szól, hogy a bűnnek vége lesz. Arról szól, hogy az igazságosság veszi kezdetét ezen a világon. De gondoljatok bele, akár csak a mai állapotokba is, hol vagyunk ma ettől, hogy a bűnnek véget kellene valahogy vetni, hogy az igazságot kellene a helyébe állítani, hogy az Isten dicsőségéről szóljon minden. Hol vagyunk mi ettől? Hogy másképp lehetne hát elképzelni azt, hogy Isten felállítja az ő királyságát, mint úgy, hogy megmutatja először is az embereknek az ő dicsőségét. Hogyha érett, szeretettel szereted az Úr Jézus Krisztust, akkor megvan benned a vágyakozás az iránt, hogy végre valamikor ebben a világban már megdicsőjön a Krisztus. Hogy nem mindig csak gyalázzák a nevét, hogy ne csak bohóckodásként említsék meg a káromkodásban, hanem végre látszódjon az ő dicsősége. Hogy végre lássa meg minden szem és minden ember, hogy ki az az Isten, akit mi szeretünk, tisztelünk, akire azt mondjuk, hogy ő az uraknak ura és a királyoknak a királya. A visszajövetele, Krisztus második eljövetele elsősorban arról kell szóljon, hogy mi hívők azt akarjuk, hogy az Isten megdicsőjön ezen a világon. Ne csak a mi számunkra, hanem az egész világ számára, minden ember számára. Ezért ne úgy gondoljatok az ő második eljövetelére, mint amivel így le akar nyűgözni embereket. Ne is úgy gondoljatok arra, hogy olyan tanításokat ad erről nekünk Jézus, hogy a kíváncsiságunkat kielégítsük, hogy velem mi lesz majd az utolsó ítéletkor, vagy az utolsó napokban, hanem ez az egész arról szól, hogy hogyan fog a Krisztus megdicsőülni. És nekünk erre kell vágynunk. Nem beszél erről akkor, amielőtt a mennybe menetelénél még egy utalást tesz az ő apostolainak, hogy majd eljön az Isten országa. Viszont a jelenések könyvét sokan azért nem merik elővenni, mert a 6. fejezettől a 19. azt írja le, hogyan fog ez megtörténni. De hadd mondjam még egyszer, nem a kíváncsiságunkat akarja kielégíteni. És ahogy Jézus összegzi a tanítványainak, és nem fejti ki nagyon részleteiben, azért azt érezteti, és azt felvillantja előttük, hogy az a pillanat, amikor az Isten országa elérkezik, az pusztító és traumatikus lesz ennek a világnak. Aki bűnben él, ki hátat fordít a Krisztusnak, ki gyalázza az Istent. Az Isten ítéletének és haragjának az ideje lesz néhány év, amíg Isten az ő országát felállítja. Mert még egyszer mondom, a bűnnek, az igazságtalanságnak, az Isten gyalázatának el kell tűnnie, és helyébe Krisztus dicsősége fog állni. Az eljövendő ítélet valami olyan valóság, amire az emberiség nem vár, de amire az emberiségnek a története vár, amifelé a történelem halad. Nem mondott erről időpontot Jézus, a tanítványainak sem, csak annyit mondott, el fog jönni. Nyugodjatok meg, bízzatok benne, el fog jönni. És a proféciák nem azért vannak, hogy mi leüljünk és találgassunk, vajon mi lesz majd az utolsó időknek a rendje, pontosan mikor és mi fog történni. Nem valami naptárat kapunk, nem valami olyan vázlatot magunk elé, mint pontosan követni tudjuk az eseményeket, hanem egy nagy halmazban le van ez írva, nem tudja senki pontosan, hogy ez mikor veszi kezdetét, de vannak benne útjelző táblák, hogy ezek és ezek fognak történni. Egyébként Jézus azt mondja az apostolainak, az igéket talán ki is írtam, és ki tudjuk vetíteni, apostolok cselekedetei egy hétben, ami előtt felemeltetik tőlük a mennybe, és megkérdezik, Uram, hát most már meghaltál, feltámadtál, itt vagyunk, most nem ez az időszak az, amikor felállítod a te országodat nekünk, a te királyságodat, csak így válaszol Jézus. Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Nem azért vannak a proféciák az utolsó időkről, hogy mi leüljünk és találgassunk, meg sorrendet, meg naptárat készítsünk róla, hanem akkor miért? Azért, testvérek, és ez a fontos üzenet ma számunkra, új év napján is, hogy jelen életünkben, annak a jövőnek a fényébe hozzuk meg a döntéseinket, és rendezkedjünk be, amit Isten megígért. Erről szólnak az utolsó idők proféciái. Annak a fényében hozzuk meg ma is, meg ebben az évben is a döntéseinket, és úgy rendezkedjünk be annak fényében, amit Isten megígért. Volt egy nagy igehirdető, dr. Campbell Morgannek hívják, aki azt mondta, hogy Krisztus második visszajövetelének tudata olyan számomra, mint egy lámpa, mely jelenemet sokkal elviselhetőbbé teszi. Úgy fekszem le, hogy arra gondolok, talán a holnap reggel lesz az utolsó, ami felvirrad. Nem kezdek úgy munkába, hogy ne gondolnék arra, ő talán épp most fogja félbeszakítani az én munkámat, hogy elkezdje az övét. Milyen jó lenne minden nap erre ébredni, és így kezdeni bele a dolgainkba, a döntéseinkbe, és mindenbe. És hadd olvassam most akkor hosszabban, mit is mondott Jézus erről az Isten országáról. A tanítványoknak ezt mondta, jönnek majd napok, amikor szeretnétek akár egyetlen egyet is látni az emberfiának napjai közül, de nem láttok. Ha ezt mondják majd nektek, íme ott van, vagy íme itt van, ne menjetek oda, és ne fussatok utána. Milyen vágy van a szívükben, hogy ezt akarják, hogy mindegy hol van, csak valaki mondja már meg. Nem úgy, mint ma, hogy nem kíváncsi az, a világ nagy része a Krisztusra. Akkor vágyni fognak rá az emberek. Mert ahogyan a villám az egész égbolton egyszerre villan fel és fénylik, úgy jön el az emberfia az ő napján. Nem lesz ember, aki ne tudna arról, hogyha Krisztus visszajön. Előbb azonban még sokat kell szenvednie és megvettetnie ettől a nemzedéktől. Itt egyértelműen az ő kereszthalálára utal. És amint Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, egészen addig a napig, amíg Noé be nem ment a bárkába. Azután jött az özönvíz, és elpusztított mindenkit. Éppen úgy lesz, mint ahogy Lót napjaiban történt. Ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek és építettek. De amely napon Lót kiment Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és elpusztított mindenkit. Ugyanígy lesz azon a napon is, amelyen az ember fia megjelenik. Aki azon a napon a háztetőn lesz, a holmia pedig a házában, ne jöjjön le, hogy elvegye, és aki a mezőn lesz, az se forduljon vissza. Emlékezzetek Lót feleségére. Aki meg akarja tartani az életét, elveszti, aki pedig elveszti, megtartja azt. Mondom nektek, azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban. Az egyik felvétetik, a másik pedig ott hagyatik. Két asszony őről együtt, az egyik felvétetik, a másik pedig ott hagyatik. Ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Azok pedig ezt kérdezték tőle, hol, Uram? Ő pedig így felelt, ahol a tettem, oda gyűlnek a saskesejük is. Kedves testvérek, az Ószövetségben több mint 300 profécia van Jézus Krisztus eljövetelére. És hadd mondjam el, hogy ezeknek körülbelül csak egyharmada teljesedett be az ő első eljövetele kapcsán, amit ugye karácsonykor ünnepeltünk. Az egész életében, amit itt élt a földön, meghalt, feltámadt. Mindent, az egész Krisztus első eljövetelét magába foglalva, mint egy harmada teljesedett be ennek a 300 proféciának. Ami azt jelenti, hogy még több mint 200 proféciának be kell teljesednie a Krisztus eljövetelével kapcsolatban. Nyilvánvalóan ezek a második eljövetelével fognak beteljesedni. De van itt egy nagyon fontos dolog. Hogyha ezeket a proféciákat összerakjuk, akkor ennek az idővonalnak, a horizontján a következő esemény az, amiről itt Jézus beszélt nekünk, amit úgy nevezünk egészen egyszerűen, hogy az elragadtatás. Hadd mondjam, hogy nincs szükség, és nem is lesz már semmilyen bibliai profécia, semmilyen bibliai profétai jel, mielőtt az elragadtatás bekövetkezik. Egyszerűen ezen az idővonalon az látszik, Krisztus eljövetelénél, a második eljövetel, az elragadtatás előtt már nem várható semmi, ami jelezni fog, hogy ez mikor történik. Ezért van az, hogy a keresztényeknek minden nemzedéke a Krisztus közeli visszatérését várta. Egészen már Pál apostol is. Azóta eltelt 2000 év. Minden egyes nemzedéknek úgy kell élnie, hogy a Krisztus bármikor visszajöhet. És ennek ez az oka, nincsen más profétai és bibliai esemény, amelynek meg kellene előznie még az elragadtatást. No, de lehet, hogy ezzel a szóval most találkozik itt valaki először. Mi az az elragadtatás? Három helyen beszél erről, így igazán direktbe az Isten igéje. Pál apostol tesszalonikaiakhoz írja ezt, elég sokszor temetéseken elhangzik, jól lehet, soha nem tudjuk, és nem lehet igazából ebben a kontextusban értelmezni. De nézzétek meg, a bibliai elragadtatás, az 1 Tesszalonika 4.15-től a következőképpen van megírva. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, vagyis nem halunk meg addig, már Pál is így beszél magáról, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Íme az az elragadtatás, amiről beszél Isten igéje. A kettő, vagyis az 1 Korintus 15-ben is van erről néhány vers, egy másik szempontból írja ezt le Pál apostol, 1 Korintus 15:51-53. Íme titkot mondok nektek, nem fogunk mindnyájan meghalni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen, egy szempillantás alatt az utolsó harsona szóra, mert meg fog szólalni a harsona, s a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig, és itt Pál megint azt várja, hogy őt még életben találja ez az esemény, mi pedig elváltozunk. És ott van még a János evangéliumából szintén nagyon ismert igeszakasz, 14. részben azt mondja Jézus, az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Íme testvérek, ezek az igék az elragadtatásról szólnak, ami azt jelenti, hogy Isten az ő hívő népét egy szempillantás alatt magához veszi, kimenti erről a földről, és ezt követően elindul egy nyomorúságos időszak, olyan, amire Jézus azt mondta, a világ ilyet még nem látott. Ezek vannak leírva a jelenések 9-től 19-ig. Az az időszak az, amikor Isten figyelme visszafordult kifejezetten a zsidókra, és a világot megítéli a bűne miatt. Az Úr visszatérését megelőző időszak már azt a visszatérést, ami az elragadtatás után majd visszatérése lesz, amikor mindenki látni fogja őt, egy példátlan nagy gonoszság és nyomorúság időszaka lesz. Csak tömörítve ilyeneket ír a Biblia róla, hogy a sátánnak a bábja, az Antikrisztus egy világuralkodóként fogja ezt a világot kormányozni. A leggonoszabb, legaljasabb és legelvetemültebb démonok közül néhányat visszaenged erre a világra, és ezek olyan álmokfutást fognak folytatni a Földön, hogy elképesztően meggyötrik az embereket. De a legjelentősebb dolog az, hogy azt mondja Jézus, hogy, vagy az Isten igéje, hogy mindezek nem történhetnek meg addig, amíg a Szentlélek itt van, vagy valami, ami visszatartja ezt a gonoszságot a Földön. Az írás értelmezők szerint ez a Szentlélek maga, aki jelenleg az ő népe között lakozik. Nos, ennek a nagy nyomorúságnak a végén jön vissza Jézus, mindenki számára látható módon, mint egy villámlás, ahogy hallhattuk, és felállítja ezer éves királyságát. Mi tehát az elragadtatás? Hogy Isten kimenti a hívőket ebből, vagy ez elől, a nyomorúság és ítélet elől, mert a haragja a hívő emberekre nem vonatkozik. Nem ismerjük tehát a pontos részleteket, csak a fő pontokat. De azt mondja nekünk Jézus, olyan lesz minden, mint Noé napjaiban és Lót napjaiban. Ezek a napok nagyon gonoszak voltak, teljesen természetessé vált az emberek között a gonoszság, és kezdtek hozzászokni, mint ahogy ma is. Már divattá válnak olyan dolgok, amelyek förtelmet jelentettek 50-60 évvel ezelőtt. De lehet, nem is kell olyan messzire menni. Ez ma teljesen elfogadott. Az emberek kezdenek hozzászokni ezekhez a gonoszságokhoz. Aztán ugyanúgy azt mondja Jézus, az emberek esznek, isznak, vásárolgatnak, házasodnak. Minden zajlik a maga természetes rendjében. Csak hogy egyszer csak eltűnnek majd emberek, egy szempillantás alatt. Ezek lesznek a hívők. És ennek következtében aztán, hogy ezután elkezdődik az Isten haragjának a kitöltése erre a világra. És hiszem, hogy ez a következő profétai jel, aminek meg kell történnie a Krisztus visszajövetelét illetően. Csak hogy ennek az elragadtatásnak jó lenne részese lenni. Hogy mi legyünk azok, akiket elvisz az Úr magával, és kiment minket az ítélete elől, és nem azok, akik benne maradnak. Talán emlékeztek arra, én már említettem, hogy nekem ez egy nagy lökést adott a megtérésem irányában. Amikor még fiatalként foci edzésről jöttünk haza, hadd ismételjem át, egy olyan focista barátommal, akitről már tudtam, hogy ő jár a gyülekezetbe, ő a Krisztus követője. Sötét volt már az utcán, esti fények világítottak, kint mentünk az út közepén, nem jött már egy autó sem, és valahogy akkor útközben villant belém ez, amit most itt Jézus mond nekünk, akkor ketten lesznek ott, most mindegy, hogy az úton mennek, vagy a mezőn vannak, vagy őrölnek a malomba, de az egyik felvétetik, és a másik örökre ott hagyatik. És valahogy tudtam abban a pillanatban, hogy ha most történne ez meg, akkor az én barátomat venné föl Jézus, én pedig örökre itt maradnék az ítéletben. És valami olyan sokkoló módon hatott az itt rám, vagy hatott akkor rám, hogy onnantól kezdve egyszerűen nem tudtam ezt kiverni a fejemből, amíg nem elkezdtem járni a gyülekezetbe, megszólított az Isten igéje, és egészen addig nem is lett nyugalmam ettől, míg Isten nem adott üdvösséget nekem. Ma már tudhatom, nem tudom, hogy kivel kell, vagy kivel nem kell akkor együtt lenni, de én is azok között leszek, akiket Isten magával fog ragadni, és el fog vinni. Abból a világból, ami cudarvilág lesz az itt maradottak számára. És hadd mondjam azt, hogy ahogy látjuk itt az igében, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Nem elég az, hogy hívő közösségbe jársz. Nem elég az, hogy elég közel legyél egy hívő emberhez. Neked magadnak kell újjászületett embernek lenned. Neked magadnak kell személyesen elmenekülnöd és megmenekülnöd az Isten haragja elől. Nem fogsz tudni abba az emberbe kapaszkodni, akiről tudod, hogy ő legalább hívő, mikor azt mondod, hogy imádkozzon értem az a másik. Nem fog tudni. Az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Jaj, csak nehogy te legyél az, aki otthagyatik. Mert éppen valaki olyan lesz melletted, akire azt mondja az Úr, ő az enyém, és te pedig nem. Nem elég azt mondani, majd, ha nyugdíjas leszek, akkor foglalkozom ezekkel a dolgokkal. Honnan tudod, hogy a nyugdíjadig nem fog visszajönni az Úr Jézus? Nem elég azt mondanod, hogy majd, ha ez lesz, vagy az lesz az életembe. Mert visszajön, és egy szempillantás alatt az egyik felvétetik, a másik otthagyatik benne az ítéletben. Akarsz-e az lenni, aki otthagyatik? Vagy akarsz-e inkább az lenni, aki majd felvétetik? Még egyszer mondom, testvérek, nincs több előjel. Mielőtt ennek meg kellene történni. Látjátok, hogy már Pál apostol is ezt várta, hogy az ő életében, az ő idejében megtörténik. Azóta eltelt 2000 év. Talán azt mondhatták egy ideig az emberek, hogy hát nem létezik fizikailag Izrael állama, de az vagy a proféciák igénylik azt, hogy Izrael népe legyen. Ha éles volt a szemük, ez adhatott esetleg nyugalmat nekik. De már 75 éve létezik Izrael állam is, ami szükséges az az Úr visszajövetelével kapcsolatos proféciák beteljesedéséhez. 75 éve. Talán nem véletlenül mondja azt nekünk az Úr Jézus Krisztus, és mondta ezt már a tanítványainak is, amiről már beszéltünk, a Lukács 12.39-ben azt mondja, gondoljatok arra, ha tudná a házura, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Amelyikben nem is gondoljátok. Ott leszel valakivel, lehet, hogy valakik eltűnnek körülötted. Mire hazamész, nem lesz ott. És csak csodálkozol, hogy mi történhetett. És amikor beléhasít az emberbe, aki ezt tudja, hogy csak nem az elragadtatás történt meg, és én még mindig itt vagyok. Na, az egy nagyon fájdalmas felismerés. Kedves testvérek, 2024. évbe lépünk. Isten óriási türelmének a bizonysága ez. Már mintegy 2000 év óta bármelyik pillanatban megtörténhetett volna ez az elragadtatás. És ezért mondtam az elején, nem ez a lényeg egyedül, hogy mit hoz vajon ez az év. Hogy alakul az anyagi helyzetem, mi lesz a munkámmal, egészségemmel. Nekünk van egy ennél fontosabb kérdésünk. Lehet, hogy ez az év lesz az, amikor az Úr Jézus visszajön, és elragadja az övéit. Lehet erre legyinteni, csak amikor ez megtörténik, akkor már késő lesz. Ha előre nem készülsz fel, késő lesz. Fel kell készülni, hogy az elragadtatásban te legyél az, aki felvétetik. Ha lehet a társaddal, ha lehet a gyermekeiddel, a családoddal együtt, mert ez nem törvényszerű, hogy az egyik ott marad, mindenkit elvisz Jézus, és kiment az ítéletből, akik az övéi. 37. versben ez az érdekes kifejezés, és most már mindjárt befejezem, kicsit még tartsatok ki. Azt mondja, hol Uram? És azt mondja, ahol a tetem, oda gyűlnek a saskesejük. Egészen egyszerűen azt mondja Jézus, amikor ez a világ megérik az ő ítéletére, akkor látni fogjátok ezt, és akkor bekövetkezik. Ott, mindenütt. Szerintetek ez a világ érett már az ítéletre? Szerintetek joga lenne Istennek arra, hogy azt mondja, lejárt a türelmem? Túlságosan sok a bűn, túlságosan sok az igazságtalanság. Az emberek már nem tisztelnek, nem dicsőítenek engem. Mondhatná ezt akár ma is az Úr. Isten 2000 évnyi türelme után mondhatná akár ezt ma is? Vagy bármikor ebben az évben? Befejezem egy történettel. nem kifejezetten az elragadtatást írja le, inkább azt az érzést szeretném átadni. Ami ha most lenne Úrrá lajtunk, akkor talán jó döntést hoznánk, és meg lenne a cél, hogy mit is akarunk 2024-ben. Mondtam már talán ezt is, de ide passzol. A történet szerint a századfordulón egy havas januári napon egy zsúfolt személyvonat gőzölgött Chicagóból St. Louisba. A sok megálló egyikénél az egyik utas megfigyelte, hogy egy fiatal anya szállt fel a vonatra két kisgyermekkel a hátán. Elképzelhetjük, milyen kicsi gyermekek voltak. Kérem, uram, Beaumont városában kell leszállnom. Hallotta ezt, ahogy a nő mondja a kalauznak. Az utas, aki felfigyelt a túlterhelt kalauzra, odalépett ehhez a nőhöz, és azt mondta. Látom, hogy a kalauz úr nagyon elfoglalt. Kétségtelenül el fogja fejteni, hogy ön Beaumontban szeretne leszállni. Én százszor voltam már ezen a vonalon, és utaztam. Gondoskodom majd arról, hogy a megfelelő helyen szálljon le, én szólni fogok önnek. Néhány órával később, amikor a vonat lassított, a férfi a fiatal anyához lépett, és azt mondta, ez az a hely, itt akar leszállni. A nő megköszönte, összeszedte a gyerekeit, és kiment a hóviharba. Fél óra telt el, mire jött a kalauz, és kereste, hogy hol van az a nő, aki Beaumontnál akar leszállni. 5 perc múlva érkezünk oda. A férfi elborzadta hallottakon, és így szólt. Hogy érti ezt? Hát Beaumont volt az utolsó megállónk, nem? Nem, uram, válaszolta a kalauz. Az utolsó megállunk az volt, hogy vizet vettünk egy tartálynál a semmi közepén. Ez volt az a pillanat, amikor mindkét férfi azonnal rájött, hogy a nőt és a gyermekeket a halálba küldték a vonatról. Egy tévedés miatt. Mikor annyira biztos volt magában egy ember, és mégis benne volt a tévedés. A ködös, havas, jéghideg, viharos télben nem ismerte fel az állomást. Képzeljétek el, hogy a gyermeket, gyermekeket és az anyát hova küldték ezzel. És képzeljétek el, milyen lesz az, amikor megtörténik ez. Hallottunk róla, hogy az egyik felvétetik, a másik otthagyatik, és mi nem foglalkoztunk ezzel, és legyintettünk rá, és egyszer csak arra nyitjuk fel szemünket, hogy az elragadtatás megtörtént, én meg még mindig itt vagyok. Ez 2024-nek a fő célja szerintem, hogy ebben a kérdésben tegyünk rendet az életünkben. Ez legyen a legfontosabb. Mi van, ha ma jön vissza? Mi van, ha holnap? Lehet, hogy ez lesz az az év, amikor megtörténik az elragadtatás. Ki tudja. Minden esetre Isten igéje erre figyelmeztet most bennünket. Dicsérünk téged, mennyei atyánk, a kegyelmedért, és azért, hogyha fájdalmas is sokszor figyelmeztetést hallgatni, de köszönjük, hogy mégis a legfontosabb felé tereled most az év első napján a szívünket. Vajon ha ma jössz vissza, vajon ha ebben az évben jössz vissza, minket magaddal viszel-e, vagy itt hagysz az ítéletben? Urunk, kérünk azért, hogy erre adj megnyugtató feleletet számunkra, illetve mi adjunk számodra. Kérünk téged azért, hogy ezzel a kérdéssel a lelkünkbe dolgozzon a te szent lelked folyamatosan, a mai nap is, egészen addig az időpontig, míg nem lehetünk biztosak, hogy igen, a tiéd vagyunk, hogy nekünk mondod azt, hogy amikor helyet készítettél, eljössz és magad mellé veszel minket. Köszönjük, hogy az a te terved, hogy kimentsél, kiszabadítsál az ítéletből, a te haragod alól. Legyen ezért tiéd a dicsőség, hogy erre is van terved, és igazából csak rajtunk múlik egyen-egyenként, hogy elfogadjuk-e azt, és megtesszük-e azt, amit szükséges ehhez megtennünk. Így kérlek, hadd gondoljuk át a következő évünket, így kérlek, hozd elő most gondolatainkat csendben, saját imádságainkban is. Amen.